előző előadás bevezetés volt a kabala tudományába. Egy áttekintés, hogy tulajdonképpen mi is ez a kabala. Mit jelent a kabala kifejezés és a műfaj? Tudjuk-e a választ? De azt mondtuk, hogy a kabala azt jelenti, hogy... Hogy? Adni, és hagyomány szó szerint azt jelenti, hogy kapni inkább. És ugye azt mondtuk, hogy hagyomány. Ez nem egy könyvnek a neve, hanem egy műfajnak a neve. Ez a műfaj pedig a zsidó filozófia, misztikus filozófiának a műfaja. Aztán elkezdtünk beszélni arról, hogy amikor azt mondjuk, hogy misztika, akkor erre egy másik szót is szoktunk használni, másik kifejezést is szoktunk használni, az ezoterika. Mi a különbség az ezoterika és a misztika definíciója között? Azt mondtuk, ugye, hogy emlékszünk-e? Tehát azt mondtuk, hogy igen, hogy a misztika, mind a kettő az valamilyen titokzatos, és nem a felszínen nem látható, vagy első ránézésre nem látható és érthető dolog. A különbség az, hogy az ezoterika arra is utal, hogy ez a beavatottaknak a tudása csak, míg a misztika az bárkié is lehet. És itt arról beszéltünk, hogy a kabala az eredetileg ezoterika volt, mert eredetileg tényleg csak a beavatottak foglalkozhattak vele, és ennek kapcsán ugye említettünk egy pár idézetet is a Talmudból. Arra a Talmud elmondja, hogy hát azok, akik még azok is, akik beavatottak voltak, sok esetben nem álltak, nem jártak jól azzal, hogy ők a kabalával foglalkoztak. Aztán arról is beszéltünk, hogy a kabala az nem csupán filozófia. Miért nem csupán filozófia? Emlékszünk erre tudunk esetleg valamit mondani? Hát fordítva, mert nem csak logikai úton támasztható alá, hiszen a igen, gyeres lásd, pontosan mi azt mondjuk, hogy a Talmudban, ami viszont elsősorban logikai út, ott mindig azt mondjuk, hogy gyeres halljad, itt viszont a Zohár mindig azt a kifejezést használja, hogy gyeres lásd, mert itt arról van szó, hogy nem csak megértsük, tehát nem csak logikai úton elmélkedünk, hanem bizonyos látomásokra is építünk. Ugye azt mondtuk, hogy a kabala gyakorlatilag egy olyan filozófia, ami mint minden más filozófia az élet minden területére kitér, legyen az Isten, a teremtés, ember a teremtés koronája, illetve Isten és az ember kapcsolata. Ennek, és ezek mindegyik területen a kabala rámutat bizonyos olyan mélységekre, amelyek, mint filozófia, úgy rámutat olyan mélységekre, amelyeket első látásra a felszínes vizsgálódás nem mutat még meg. És ezek által kapcsolja össze az egyes fogalmakat. És itt akkor beszéltünk egy kicsit a teremtés fogalmáról, és egy alapvető fogalmat tisztáztunk. Ugye azt mondtuk, hogy van az úgynevezett jésmeáim. Emlékszünk, hogy mi az a jésmeáim? Igen, a valamit a semmiből való teremtés. Itt ugye arra kértelek benneteket, hogy mondjatok egy példát a teremtésre, vagy alkotásra. És aztán rájöttünk, hogy minden olyan alkotás, amit mi ismerünk, az valamit valamiből alkot. Valamilyen már meglévő anyagot formál tovább, legyen az akár egy spirituális anyag, mint egy könyv, vagy egy művészi alkotás. Nem így a világ teremtése, amelyről azt hisszük, és úgy véljük, hogy a világ teremtését, ugye itt a különlegesebb ebből az, hogy Isten a semmiből teremti a valamibe, tehát hogy nem egy már meglévő anyagból, és éppen ezért van az is, hozzátettük, hogy mit csinál Isten ahhoz, hogy a világ folyamatosan létezzen, folyamatosan teremti, nem csak egyszer teremtette, hanem folyamatosan újra és újra teremti. Ötös kérdés, hogy milyen példával magyarázza a kabala az isteni parancsolatokhoz való ragaszkodás feltétel nélkül szükségességét. Ugye ez egy másik példa volt, ez már nem a teremtésről szólt, hanem arról, hogy a kapcsolat a teremtő és a teremtmény között. És itt emlékszünk, hogy mit mondtunk, hogy egy példa volt a óvodással és a bölcsel, ahhoz, hogy legyen kapcsolat a bölcs és az óvodás között. Az óvodás nem tud saját magától eljutni a bölcs szintjére, hanem a bölcsnek kell lenyúlni az óvodáshoz. Hasonló módon csak az isteni parancsolat a kinyilatkoztatás által tudhatjuk, hogy Isten mit akar tőlünk, mert mi ma saját magunk erre nem valószínűleg, hogy rá fogunk jönni. Aztán a hatos kérdés, és ennél is én gyorsan megyek, csak hogy minél hamarabb rátérünk a mai órára. Mit jelent az, hogy Isten a saját képmására teremtette az embert? Emlékszünk-e, hogy mi a kabalisztikus magyarázat erre? Valaki emlékszik esetleg? Nem ennyire? Az az oka annak, hogy miért teremtette, de mit jelent az, hogy a saját képmására teremt? Szféra. Igen, azt mondtuk, hogy azok az isteni szintek, köszönöm szépen, azok az isteni szintek, amelyek jellemzik a isteni fényt, ami megteremti a világot és annak az állomásait, ezeket szféráknak hívjuk. Ugyanek ezeket a szférákat belénk táplálta, plantálta Isten, és ezért ugyanazok a szférák bennünk is megtalálhatók, és erre igazán a Péternek azért tette ezt, hogy ezáltal tudjunk hozzá közeledni, és azáltal, hogy megértjük a saját lelki világunkat, őt is meg tudjuk jobban érteni. A hetes kérdés, elnézést, itt több csúnya hiba is van, elírás. Mi az a két legfontosabb bibliai rész, melyre a kabbalisztikus gondolkodásmód nagy részben épül? És lefordítottam, értető legyen. Igen, Ézsaiás, és ez inkább Ezékiel látomása, a szekér, ami ugye ilyen egészen titokzatos lényekről beszél, az a látomás, illetve ugye a teremtés története. Igen. Próbáljuk meg egy pár szóban részletezni a kabbala fontosabb műveit, próbáljuk meg. Azt mondjuk, hogy mi a legősibb kabbalisztikus szép fejezés az alkotás, mivel foglalkozik a számmisztikával. Aztán beszéltünk még egy könyvről, ugyancsak, hogy? Igen, még a Zóhár előtt volt a Széfer HaBahir, a világosság könyve, aztán a Zóhár, a ragyogás könyve, a Zóhár az milyen szisztematikában lett leírva. Emlékszünk? Hogyan magyarázza a Zóhár? Ugye azt mondtuk, hogy ez a Biblia szakaszaira épül, és az egyes szakaszokat magyarázza a megfelelő sorrendben egy ilyen kabbalisztikus magyarázattal. Aztán beszélünk arról, hogy ki volt Rabbi Simon Bar Yochai, Rabbi Yitzchak Lujja és Rabbi Yisrael Bar Shem Tov. Emlékszünk el, hogy ki volt ez a három személyiség. Ugye Rabbi Simon Bar Yochai, igen? Így van. Ez Rabbi Simon Bar Yochai, a Zohar szerzője. Mi emlékszünk arra, hogy mi mióta ismerjük a Zohár könyvét? 1300. 300, igen, nagyon jó. Rabbi Yitzchak Lujja pedig, ő ugye kicsoda, ő a mai kabbalisztikus rendszernek a megalkotója, megfogalmazója, és ő pedig a 16. században élt Szváton, Izraelben, utána pedig a következő nagy lépés, ez a Rabbi Yisrael Bar Shem Tov, aki 18. században élt, és ő a haszid filozófia, illetve a haszid irányzat megalapítója. És az utolsó kérdés, hogy miben és miért változtatott a haszidizmus megjelenése a kabbala tanulmányozásán, ugye itt visszautaltunk az előadás elejére, hogy ez ma már nem ezoterika, vagyis ma már nem csak beavatottak foglalkoznak a kabbalával. Itt mondtunk, hogy mi változtatott a haszidizmus. Igen, azt, hogy lefordított egy olyan nyelvre, hogy mindenki számára érthető. Ugye azt a példát használtuk erre, mint egy programozó nyelv és egy felhasználó nyelv. Ugye a programozó nyelvet fogom használni előismertek nélkül, akkor valószínűleg el fogom gondolni ezt a programot vagy számítógépet. Nem így egy Windows program, ahol minden egészen egyértelmű és idő után rájövök, hogy mi mit jelent. Ez akkor ez az első órának a öntesztelése. Akkor a mai órára is hoztam egy ilyen forrásanyagot, és a Péti most is két dolgot fog kiosztani. Az egyik az egy ilyen forrás oldal, kicsit hosszabb, mint a múltkori. A másik pedig, lehet, hogy ebből nincs elég, akkor majd kérem, hogy nézzük közösen, és óra után még másolunk. Ez pedig a Széder és Társalut. Mielőtt elfelén is kérnék egy. Akkor kérem a szemek. Köszönöm. És elvetek egyet ebből az irányba. A másik oldal pedig a Széder és Társalut, a világok láncolatának térképe, ami az egyik legfontosabb segédeszközünk lesz majd az összes órán, mert ezen a különböző kabbalisztikus szintek hát így le vannak rajzolva, fel vannak térképezve, és ma már szükségünk lesz egy ilyen térképre. Van benne, igen, mert eléggé gyorsan. Ilyen. Bocsánat. A Biblia első mondata úgy kezdődik, hogy Bréshit Bará először teremtette Isten az eget és a földet. Héberül Bréshit Bará Elokim et hasamayim vet haaretz. Van egy olyan mondás, egy olyan haszid mondás, hogy ma, amikor ezt a mondatot olvassuk, akkor a gondolkodó ember elolvassa ezt a mondatot, és azt mondja, hogy ebből a mondatban minimum két dolgot tudhatunk meg. Az egyik az, hogy teremtett egy világot, a másik az, hogy Isten. A haszid mondás úgy szól, hogy ma az ember úgy kezdi, hogy azt mondja, hogy hát igen, teremtett egy világot, az tény, hogy van egy világ. A mondatnak ez a fele az biztos. Ebben nem kételkedem. Hogy Isten teremtette a világot, jó, lehet. De soha senki nem teljesen biztos ebben. Megdönthetetlenül biztos ebben. Ezt már nem minden, vagy legalábbis nem mindenki kezeli tényként. Mondás úgy folytatódik, hogy ha majd eljön a Messiás, és minden láthatóvá válik és érezhetővé, akkor viszont már fordítva fogjuk olvasni ezt a mondatot, és azt fogjuk mondani, hogy Isten, igen, az biztos, teremtett egy világot? Biztos, hogy létezik világ? Lehet, hogy igazából a világ nem is létezik, hanem ez csak egy illúzió, vagy egy elképzelés. Ez a mondás nagyon sok igazságot fog magában, már csak azért is, mert a világ és Isten, annak ellenére, hogy ugye ez a legnagyobb kérdés, ami az emberiséget valahogy is talán foglalkoztatta, az, hogy honnan van a világ, de a világ és Isten léte bizonyos szemszögből nézve, vagy logikai szemmel nézve egy kicsit ellentmondásos. Azért ellentmondásos, mert hogyha azt mondom, hogy van egy világ, akkor bizonyos szempontból logikai úton el kell, hogy jussak oda, hogy van Isten. De ha viszont azt mondom, hogy van Isten, akkor egy idő után azt fogom mondani, hogy akkor viszont nincsen világ. Ez most nagyon tömör volt, de az óra végére talán érteni fogjuk. Tehát az órának nem véletlenül lett ennek az előadásnak az a címe, hogy a végtelen és a véges, a világ és Isten kapcsolata. A világ és Isten kapcsolata. És ahhoz, hogy ezt egy kicsit megértsük, gondolkozzunk el azon, hogy a Bibliában ugye nagyon sok parancsolat van, és ezek között a parancsolatok között, hogy tudjuk, hogy összeszámoljuk őket, akkor Mózes 5 könyvében összesen van 613 micva, 613 parancsolat, és ha megszámoljuk, akkor azt fogjuk látni, hogy ezek közül 365 tiltó parancsolat van, és 248 felszólító parancsolat van. A 365 tiltó parancsolat közül nem kevés foglalkozik a bálványimádás tilalmával. Sőt, ugye a legfontosabb parancsolatok, vagy a kezdő parancsolatok, az a 10 parancsolat, ami a Szinai-hegynél elhangzott, és aztán a kőtáblákra le lett írva. Ezek közül az első két parancsolat, amelyet hagyomány szerint magától, Istentől hallott az egész idő, ugye is így van a Bibliában is, ez az első két parancsolat is az Isten egységével és a bálványimádás tilalmával foglalkozik. Ugye az első parancsolat úgy hangzik, hogy én vagyok az örökkévaló, a te Istened. Ugye nézzük is meg a idézetek és a források oldalon. Az első forrás, az első idézet. Én vagyok az örökkévaló, a te Istened, aki kivetettelek Egyiptom országából, a rabszolgaság házából. Ez az első parancsolata a 10 parancsolatnak. És a következő az már az, hogy ne legyenek neked idegen isteneid színem előtt. Ez a 10 parancsolat amúgy a Bibliában két helyen is le van írva. De ezen kívül még tucatnyi helyen foglalkozik a Tóra azzal, hogy ne legyünk bálványimádóak, illetve mindenképp koncentráljunk erre az egy Istenre, és ne gondoljuk azt, hogy vannak más Istenek. Sőt, ez egy olyan komoly tilalom, hogy a tilalomnak különböző változatai vannak, és ennek nagyon komoly büntetése van, ugye halálbüntetéssel jár, hogyha valaki bálványt imád. És valóban tudjuk azt, tehát ez annyira nem meglepő, hogy a zsidóság ebben a kérdésben minden esetre eléggé úttörő, az első monoteista vallás, és valószínűleg abban az időben igenis ki kell hangsúlyozni azt, hogy ne legyenek bálványok. De mégiscsak azért, ha az ember egy kicsit elgondolkodik ezen, akkor borzasztó furcsának tűnik az, hogy a Biblia ennyire lépten nyomon arról beszél, hogy ne legyenek idegen istenek, nincsenek más istenek, egy Isten van. Minden gondolkodó ember, ha egy kicsit is elgondolkodik azon, hogy mit jelent az a fogalom, hogy Isten, akkor arra fog jutni, hogy Istenből csak egy lehet. Mert ha már több van belőle, akkor már nincs meg az a elveszi azt a jellemzőjét, ami miatt őt Istennek hívjuk. Ahogy erre majd minél ki fogunk térni. Ha pedig ez így van, akkor miért kell ennyiszer kihangsúlyozni ezt? Mint hogyha ebben sokkal több lenne, mint hogyha a monoteizmus, az egyisten hív, nem csak azt jelenteni, vagy nem csak arra akarna utalni, hogy csak egy Isten van, és nem több Isten, hanem mintha valami több lenne emögött. Mint hogyha valami olyasmit akarna mondani, hogy nem csak arról szól ez az egy Isten hív, hogy egy Isten, és nem több Isten, hanem mint valami olyasmiről szólna, hogy csak egy Isten, és kész. És semmi más. Most nézzük meg egy kicsit a következő mondatot. Megkérnék valakit, hogy ezt olvassa fel nekünk. A második idézetet. Valaki vállalkozik?
Tudd meg ma, és vedd szívedre, hogy az örökkévaló az Isten az égben, fönt és a földön alatt.
Most ez a mondat is, ugye Mózes 5. könyvében azt mondja, tudd meg ma, és vedd a szívedre, hogy az örökkévaló az Isten az égben, fönt és a föld alatt, nincs más. Ebben a mondatban is sok érdekesség van. Az egyik az, hogy megint valami nagyon erősen, valahogy nagyon erősen kihangsúlyozza ezt az egészet. Nem csak az, hogy tudd meg ma, hanem még hozzáteszi azt is, hogy vedd a szívedre. Mire szokták azt mondani, hogy vedd a szívedre? Olyasmi, ami, hát, aminek ki kell hangsúlyozni, hogy vedd a szívedre. De hát jó, nem olyan különlegesség az, hogy egy Isten van. Köszönöm szépen ezt. Ezt nem kell ennyiszer elmondani. És aztán ugye az, hogy azt mondja, az égben fönn és a föld alatt, mint hogyha arra gondoltam volna, hogy lehet, hogy az égben ő az Isten, de itt a földön alatt van egy másik, a föld alatt bujkál egy másik. És aztán a végén hozzáteszi azt, hogy nincs más. Nem azt mondja, hogy nincs más Isten, hanem azt mondja, nincs más és kész. Nem fejezi be, hogy nincs más Isten. Tehát nekünk most a kérdésünk az az, hogy akkor hogy van ez a dolog? Miért, mi is az igazából a monoteizmus igazi jelentése? És ennek kapcsán miért van ennyiszer kihangsúlyozva a bálványimádás tilalma? Még azt hozzátenném, az előbb említett 10 parancsolatban, amit ugye föl is olvastunk, hogy azt a Biblia leírja a 10 parancsolat történetét, hogy a zsidó nép miután kivonult Egyiptomból, a Sinai félszigeten, sivatagban, a Sinai hegyénél megkapták 10 parancsolatot. És ugye azt is leírja a Biblia, hogy az első 2 parancsolatot azt maga Isten mondta el, és ezt saját fülükkel hallották a zsidók. És a hagyomány, a kommentárok rátérnek arra, és azt mondják, hogy miért mondta ezt a kettőt Isten, meg miért egyáltalán ez a kettő az első kettő? Azért, mert ez a kettő, a monoteizmus és a bálványimádásnak a tilalma, az magában foglalja az egész vallást. Magában foglalja az összes tilalmat és az összes parancsolatot. Ez az az alapelv, ami minden nyugszik. Tehát a mai órán megpróbáljuk majd ezt megérteni, hogy mitől különleges a monoteizmus, és mi az igazi jelentése a monoteizmusnak. Most menjünk egy kicsit tovább, és lesz még egy kérdésünk, mielőtt elkezdünk erről mélyebben beszélgetni. Kérem, hogy a következő részt álljunk, akkor olvasd fel meg.
És szólott Mózes, engedd látnom a te dicsőségedet, és szólott az örökkévalónak. Én elvonultatom minden jóságomat színed előtt, és megjelenek az irgalmas örökkévaló néven előtted, és irgalmat gyakorlok azon, akinek irgalmazok, és könyörületet gyakorlok azon, aki megkönyörülök. És szólott az örökkévaló. Nem láthatod színemet, mert nem láthat engem az ember, amíg él. És újra szólott az örökkévaló. Íme van mellettem hely, és ott a sziklán fogsz állni. És lesz, midőn áthal a dicsőségem, elhelyezlek a szikla hasadékban, és reátborítom kezemet, míg elvonulok. Aztán eltávolítom kezemet, és láthatsz engem hátulról, de arcom színe nem látható.
Ugye ez egy nagyon érdekes párbeszéd Mózes és Isten között. Mózes azt kéri, hogy itt arról van szó, hogy kicsit a szövegkörnyezetet megismerjük, hogy Mózes imádkozik Istenhez, hogy a vécskei ellenére engedje be őt a Szentföldre, és aztán a beszélgetésben oda jutnak, hogy Isten megkéri, hogy kérlek, engedd látni az arcodat. Isten azt mondja, hogy az arcodat nem láthatod, mert nem látja az arcomat úgy ember, hogy él, de a hátamat láthatod. Eleve ugye rátette a kezét, és akkor egy kicsit elfordult a sziklán, akkor hogy van ez, hogy Istennek van háta, meg arca, meg keze, mit jelent az egész, és miért láthatja a hátát, de nem láthatja az arcát. mit jelképez az arc, és mit jelképez a ház. Hát ez még egy olyan történet, amit meg kell fejtenünk, és meg fogjuk fejteni az óra végére. Most beszéljünk egy kicsit arról, hogy miért gondoljuk, és miért olyan egyértelmű az, hogy egy Isten van. Van-e valakinek valami elképzelése erről? Áfát. Nyilván gondolkodtunk már ezen a kérdésen. Valaki, aki alá tudja neki támasztani. Miért gondolnánk azt, hogy egy Isten van? Miért ilyen egyértelmű ez? Miért butaság? Vagy miért kell elvetni azt, hogy több Isten van? Mindenki arról beszél, hogy a monoteizmus ez egy fejlődés, itt már nem arról beszélünk, hogy mindennek meg. Miért ilyen egyértelmű? Senkinek semmi ötlete? Hogy mondottam arra? És így nincs összevisszaság? Csak leegyszerűsíteni? Egy párt rendszer. Nem engedjük, hogy itt. Ha nem? Hogy?
Csak egy
tudat. Miért? Kettő nem, egyik hozta a vizet, a másik a tüzet. Egyik a piros paprikát, a másik. Miért szerint egyértelmű, hogy csak egy tudott teremteni? Én szerintem jó helyen kap is, de miért? Miért olyan egyértelmű? Csak egyszer? Jó, egyszer, de ketten. Megállapod, csak jól működik. Ezt tudjuk, hogy a közös, a csoportmunka az mindig jobb, mint a valaki egyedül.
Hogy is egyértelmű?
Hogy? Mi a probléma?
Hát az, hogy ezt meg kellett állatni, hogy melyik Isten, meddig
tart, és lehet is csinálni. Aha, jó, akkor már kapizsgálunk valahol. Tehát, hogy miért kéne, mit kell meghatározni?
Hát akkor nem lehet, hogy tudni, hogy van. Igen, tehát, hogy melyik Isten
mit
csinálta.
Aha, hát, hogy miért csinálta az Isten csak azt, és a másik meg csak a másikat, mert akkor az első nem tudja a másikat csinálni, és a másik nem tudja az elsőt. Még az egyik csinálta a levegőt, a másik pedig a földet. Az azt jelenti, hogy az, aki a földet csinálta, az nem csinálta, nem tudná levegőt csinálni, és aki a levegőt csinálta, az nem tudna földet csinálni, de azt jelenti esetleg, hogy akkor Isten nem mindenható, mert ha ő mindenható, akkor mindent tud csinálni egy idő, akkor nincs szükség még egyre. Erre gondoltál esetleg? Vagy nekem mondjuk ezt meg lehet válaszolni, úgy, hogy jó, hát képesek lettek volna mind a kettőt csinálni, de hát ők most úgy gondolták, hogy jó, hogy csak közösen csinálják, és ő hozzáteszi az egyik teremtés egyik részét, és a másik pedig a másik részét.
Szerintem az, hogy Isten keresztül létezik minden,
hogy azt kezdve egymásról. Igen. Ők függnek egymástól, az egyik csinálja a másikat, vagy függetlenül vannak egymástól. Ezek mind olyan kérdések, amik ide tartoznak. Igen. Van más ötlet esetleg?
Nagyon magában kell, amit behatározhatjuk.
Ez most szépen hangzik, amit elmondtál, de miből gondolod ezt? Én teljesen egyetértek, ne lehessen félreértés, csak ezt miért kezeljük ilyen tényként, hogy mindenütt ott van. Ki mondta? Én nem akarom, hogy ne így gondoljátok, én csak gondolkozunk egy kicsit. Igen? Igen. Hát én nagyon sok megosztottságot érzek magamban. Már csak egy... Hát ritkán, igen. De egységet két ember között már még ritkábban. Ugye azt mondjuk, hogy egység van az emberben, szerintem sokkal inkább különbségek vannak. Tehát nincs két egyforma ember például, és azt látjuk, hogy minden emberben van valami különleges. De ez alapján azt gondolhatnánk, hogy akár ha ilyen sokféle ember van, és ezeket Isten csinált, akkor több Isten az egyiket csinált, Köves Lomót, a másik Kovács Jánost, a harmadik kérdőjét.
Mi a
végtelen
és a abszolútummal is a elfogadott
a jó, mindenki igazat mondott, Szerintem. De kicsit próbáljuk meg levezetni ezt az egészet. Hogy is indulunk el? Mi ez az Isten? Egyáltalán miért gondoljuk, hogy van Isten? Mert arra beszélünk, hogy ez az Isten ez egy. Egyáltalán miért gondoljuk, hogy van Isten? És az, hogy miért van Isten, jó, erre lehet azt mondani, hogy van, aki hisz Istenben, van, aki nem hisz Istenben. De attól még, hogy hiszek Istenben, egyrészt van az a kedvenc történetem, hogy egyszer valaki, egy rabbi, aki különben azt a jesivát, azt az iskolát alapította, ahol én Pittsburghban tanultam, ez egy különleges ember volt, ő mindenen keresztül mehetett, aki, mire elérkezett Amerikában, már minden keresztül ment a sztálini meghurcoltatáson, a holokauszton, utána 48-ban az izraeli felszólító háború, nem tudom, hogy függetlenségi háborúban, és utána pedig eljött Izraelbe, amikor már több mint közel volt a 60-hoz, és akkor elment Pittsburghba, és alapított egy iskolát. És akkor Metról a mesőbe egyszer találkozott egy nem vallásos zsidóval, és azt ajánlotta fel neki, hogy esetleg tesz fel a tfilint, az imasziet. És az illető azt mondta, hogy nem, köszönöm szépen, én nem teszem fel ezt, mert én nem hiszek Istenben. És erre nagy meglepetésre azt mondták, hogy hát rendben, én sem hiszek Istenben, mégis fölteszem. És nézd, nem hiszel Istenet, de rabbi vagy, de milyen is a képmutatás, nem hiszel Istenet. Abban az Istenben, amiben te nem hiszel, abban én sem hiszek. Ami azt jelenti, hogy mielőtt eldöntek, tehát azt abban sem állt bele gondolni, hogy mi az az Isten, amit mi Istennek hívunk. Mert mielőtt valaki kijelenti, hogy szerintem nincs Isten, nem árt meg átgondolni, hogy mi az, ami szerintem nincs. Nem árt ezt definiálni. Nyilván az az Isten, amit úgy képzelünk el, hogy egy szakállas bácsi az égben, aki tárcsővel figyeli a cselekedeteinket, ebben én se hiszek. Szélsőséges ateista vagyok, ha ilyen szemszögből nézzük a dolgokat. De akkor nézzük meg, hogy mi ez az Isten, és egyáltalán hogyan lehetne, ha lehet egyáltalán, vagy hogyan lehet logikai úton eljutni ahhoz, hogy van Isten. Most én sok kérdést fogok föltenni, de ez csak azért van, nem azért, mert azért van, mert szeretném, hogyha gondolkodnánk egy kicsit. A következő kérdésem, és majd eljutunk azért a válaszokhoz. A következő kérdésem az, hogy van valami, ami az általunk ismert összes létet, az összes létezést összekapcsolja, vagy egy kategóriába osztja, és Isten az egy olyan létezési forma, ami általunk nem ismert létezési forma, nem megtapasztalt létezési forma, de szükséges létezési forma. Tehát minden létezés, ami a világunkban létezik, mitől válik létezéssé? Mitől mondjuk azt valamire, hogy az létezik? Erre van az a mondás, hogy hiszem, ha látom, ami azt foglalja magában, hogy általában minden, ami létezik, amit mi létezőként ismerünk, azt valamilyen módon mi tudjuk definiálni. Ha nem is értjük azt a valamit, de valamilyen módon megtapasztaljuk. Milyen dolgot tudok én megtapasztalni? Olyan dolgot, ami véges. Most nagyon rövid mondatokban beszélek, de azt egy kicsit kifejtjük. A tapasztalatom, legyen az bármilyen tapasztalat, tehát most gondolok egy intellektuális tapasztalatra, vagy egy érzelmi, vagy akár arra, hogy hallom, vagy látom, vagy megfogom. Bármi, amit én megtapasztalok, az csak egy véges valami lehet. Valami, ami valamilyen módon körülírható, vagy megfogható, tehát vannak korlátai, vannak határai. Egy olyan dolog, aminek semmilyen jellemzője nincsen. Semmilyen megfogható jellemzője nincsen. Semmi, ami alapján tapasztalni, vagy érezni, vagy megérteni tudnám, a számomra nem létezik. Ha nem tudom elmondani, legalább azt, hogy nézek ki, vagy legalább valamilyen minimális jellemzőjét, akkor számomra az nem létezik. Ha van valamilyen jellemzője, az azt jelenti, hogy az már valamilyen módon korlátozott. És ez az a jellemző, ami miatt ő külön válik a többi létezéstől. Mondok egy példát. Ha valaki nem látott még embert, tegyük föl, és én el akarom neki mondani, hogy mi az az ember, mondjuk egy marslakónak, akkor körül fogom írni ezt az embert, és azok a jellemzők, amiket én elmondok erről az emberről, azok a korlátai, nem feltétlenül pejoratív értelemben korlátai, de azok a korlátai és azok a határai az ember fogalmának, amiben az ember külön válik a többi létezéstől, ami a világon van. Akkor elmondom például, hogy ez az ember, ez két lábon jár. Tudod, ismered, vannak a macskák, amik négy lábon járnak, ez két lábon jár. Akkor itt valami olyasmit mondok el, ami az, annak az embernek egy széle, egy megfogható jellemzője, ami alapján tudom én ezt az embert jellemezni. Vagy elmondom, hogy mondjuk ez az ember, ennek két szeme van és egy orra. Ezzel megint valamilyen megfogható jellemzőjét, nevezzük ezt most szélét, mondom el ennek a dolognak. Ha semmit nem tudok róla mondani, és nem azért nem tudok róla mondani, mert bennem van a hiba, hanem azért, mert leírhatatlan, akkor az azt jelenti, hogy számomra az a dolog nem megtapasztalható, és a létezésnek ebben a definíciójában nem létezik. Vagyis akkor maradjunk abban, hogy a létezés, az általunk tapasztalható, vagy ismert létezés, az mind olyan, ami valamilyen módon vagy megtapasztalható, vagy megérthető, vagy valamilyen módon megfogható. Ha pedig már valamit meg tudok fogni, akkor az véges. Mert ha igazán végtelen lenne, most nézzük meg azt a szót, hogy végtelen, szószoros értelmében azt jelenti, hogy valaminek, aminek sehol sincs vége, ahol megfoghatnám. Most, hogyha azt mondom, hogy tesz, akkor azt most megtessük le első pont, hogy minden, amit mi ismerünk, az valamilyen módon véges. Ha azt mondom valamire, hogy véges, akkor ez azt is jelenti, hogy ez bizony korlátozott. A kabala nyelvén ezt a fogalmat, a létezésnek ezt a módját, ezt úgy hívják, hogy a Shari Hametziut, a létezés lehetősége. Tehát olyan létezés, ami nem egy abszolút létezés, mert ma létezik, holnap nem. Így létezik, de nem úgy létezik. Tehát valamilyen végénél van egy eleje és van egy vége, és ennek megfelelően időben vagy térben ez a dolog, ez korlátozott. És ez nem egy kötelező létezés, ez egy lehetséges létezés. Lehet, hogy ma létezik, és lehet, hogy holnap nem fog létezni. Hát az első fogalom, amiről most beszélünk, az a lehetséges létezés. Héberül efsari ha meciut. Meciut az a létezés, efsari az a lehetőség. Tehát, amikor az ember elkezd azon, jó, eddig világosan esetleg kérdés ezzel kapcsolatban, vagy ellenére, lehet nyugodtan. Van? Esetleg nyugodtan, nem? És sem is. Most gondoljuk azt el, hogy én elkezdek gondolni, megszülettem, és mindenki foglalkoztat azt, hogy ki vagyok én, honnan jövök. Mi az egész, ami engem körülvesz, és elkezdek gondolkodni, hogy honnan jön ez a világ. És elindul a folyamat. Elindul egy okozat folyamat, amikor rájövök, hogy én nyilván nem csak magamtól vagyok itt, hanem azért vagyok itt, mert valaki volt előttem, aki az én okozom, és akinek én az okozottja vagyok. Mondjuk jelen esetben az én édesapám, aki miatt én itt vagyok, és édesanyám. Aztán rájövök, hogy az, hogy ez az asztal itt van, ezt is ilyen okokozat folyamatban föl lehet fogni. Azt mondom, hogy igen, ez az asztal azért van itt, mert korábban volt egy darab fa, amivel ezt az asztalt készítették, meg volt egy asztalos, aki ezt az asztalt elkészítette. Na jó, de hát az asztalos sincs magától, meg a darab fa sincs magától. Akkor ez nyilván azért van, mert egyszer ez a fa a földben el lett ültetve. De hát ki ültette el azt magat abban a földben? Nyilván volt valaki, aki elültet, de hát ő sincs magától. És minden ok, amire én visszavezetem az okozatot, az mindig egy további okozat, aminek van egy korábbi oka. Ezt hívjuk ok-okozat folyamatnak. Héberul úgy hívják, hogy ilá ve alul. Csak felé a fajta. Ilá ve alul. Szaknyelv. Tehát okokozat folyamat. El tudom képzelni, hogy egy ponton azt mondjam, hogy eddig minden az alapelv az az, hogy mindennek van egy oka. Az okozatnak is van egy oka, mert különben nem lenne. El tudom képzelni egy ponton azt mondjam, Nem, itt ennek már nincs oka. Eddig mindennek volt oka. De ez csak úgy van. Ezt senki nem okozta. Ez csak úgy van. Mindig is volt, és mindig is lesz. Nem fogom ezt elfogadni. Mert ahogy az előbb mondtuk, minden létezésnek, amit mi ismerünk, amit mi tapasztalhatunk, annak a definíciójában benne van, hogy ez nem mindig létezett, ez nem egy kötelező létezés. Erre nem lehet azt mondani, hogy ez mindig volt. Semmire az ég világon nem fogadom el azt, hogy ez mindig volt, egy kötelező, hogy legyen. Hanem mindenre az ég világon, amit én meg tudok tapasztalni, tudom, hogy ez nem egy kötelező létezés, ez valamilyen módon létezik, valami óta létezik, valameddig létezik, valamilyen területen, akár szellemi területen létezik, de nem egy másik szellemi területen. Tehát semmire nem fogom elfogadni ebben az okokozat fejtegetésben, hogy azt mondjam, hogy gyerekek, ez csak egy ok, de nem egy okozat, ezt senki nem csinálta, ez csak úgy van. De kérdezem, miért van? Nem tudom. Miért? Nem tudom. Nem fogom ezt elfogadni ebben a gondolatmenetben. Ez olyan, mint van az a vicc a Helmi bölcsekre. Helm az a kis falu, ahol csak bölcsek laktak, és mindig összejöttek és megbeszélték a tudomány legújabb fejleményét. És egyszer hallották azt, hogy van egy olyan vonat, ami magától lovak nélkül megy. Olyan vonat, lovak nélkül. És akkor összeültek, hogy megbeszélték ezt a kérdést. És akkor felhoztak mindenféle érveket, mindenki elmélettel állt elő, hogy most hogyan lehet az, hogy van egy vonat, aminek nincsenek lovai. És akkor az egyik kettő fölállt, azt mondta, hogy hát az igazság az, hogy tudjuk azt, hogy Kínában vannak nagyon kis lovak, apró lovak, és nyilván ezek azok le vannak helyezve az első mozdonyban, azt elvetették, mert nem a boltban az, aki látta, nem. Hát az ötleteket felállnak, hogy felállva azt mondja, hogy nekem megvan a megoldás, tehát legalább a 95%-a, hogy egy vonat az 25 kocsiból áll. A 25. kocsit húzza a 24. A 24-et a 23. A 23-at a 22-et. És így a másodikat húzza az első. Mi húzza az elsőt? Ezt még nem tudjuk, de majd megjön a megoldás. Legalább 95%-át a problémának megoldottuk, mert 24 kocsi a 25-ből meg van oldva. Miért nem helyes ez az elmélet? Mert itt arról van szó, hogy nem fogom elfogadni ezt a választ. Van azonban egy olyan pont, és éppen ezért, mivel én tudom azt, hogy semmi sincs magától, ahol eljutok oda, hogy azt mondom, hogy van egy pont, amit nem tudom, hogy miért létezik. Nem értem, hogy mit jelent az ő létezése. Csak azt tudom róla, hogy ez valami, ami megfoghatatlan, érthetetlen. És tudom azt is, hogy ez nem úgy érthetetlen, hogy ma nem értem, de holnap fogom érteni, hanem létezését tekintve. A létezésének az a definíciója, hogy ez egy megfoghatatlan, végtelen valami, és éppen ezért kötelező az ő létezése. Ez nem egy olyan valami, hogy tegnap létezett, és holnap nem fog létezni. És nem is egy olyan valami, amit valaki csinált éppen ebből az okból. És nem is egy olyan valami, amit fel lehet tenni azt a kérdést, hogy ki, mitől keletkezett, ki teremtette Isten. Ezt a valami, ezt a végtelen, megfoghatatlan valami, ezt a végtelen pontot, ahol megáll valamilyen szinten megáll ez az okokozat folyamat, vagy elkezdődik ez az okokozat folyamat, mindennek okozója, ezt hívjuk mi Istennek. És ezt a kabbala úgy hívja, hogy mechujav hamecius. A létezés a kötelező létezés fogalma. Ez egyben a végtelen, a mindenható, a mindent magában foglaló, mindennek az okozója. Emlékszem, olvastam egyszer egy ilyen tudományos ismeretterjesztő könyvben, ahol le van írva a Big Bang elmélet, és ott is valami hasonlót mondott végül is. Azt mondta, hogy leírja, hogy 5 milliárd év, és akkor mi miből jött, hogy egyik robbanás, vagy másik robbanás előztem meg, és így is úgy. És a végén azt mondja, hogy volt egy pont, amivel az egész elkezdődött, és ne kérdezz azt meg, hogy mi ez a pont, mert ebben a pontban a tér, az idő, az összesűrűsödik, és soha nem is fog itt fölfogni, hogy mi ez a pont. Mert azt mondom, hogy igen, ez a pont, ezt tudom én Istennek. Ami azt jelenti, hogy az elején mondtam egy fő mondatban, hogy ez egy olyan létezés, amit én nem értek meg, ilyen létezést én nem tapasztalok, de azt tudom logikai úton, le tudom vezetni, hogy kell, hogy legyen egy ilyen létezés. És eljutok odáig, nem maradt oda, én Istenről. Eljutok odáig, hogy azt mondom, hogy nem úgy van ez a létezés, hanem épp arról van szó, hogy ez egy olyan létezés, ami egy kötelező létezés. Ami a kötelező létezés azt jelenti, hogy egy abszolút létezés. Egy olyan létezés, ami nem valami miatt létezik, vagy nem valamilyen módon létezik, vagy nem egy körülírható módon létezik, hanem létezik, van és kész. Erre van az a bibliai rész, amikor Mózes megkérdezi Istentől, ugye Mózessel találkozik a csipkebokorban Isten, és azt mondja, hogy menj és vezess ki a népet Egyiptom országában, és akkor megkérdezi tőle Isten, hogy rendben, azt mondja, hogy kicsit kitartkoznak, és a végén megkérdezi, hogy rendben, hogy eltűnsz, de hát, hogyha eltűnsz, akkor mit mondjak neki, ki vagy te, hogy hívnak? És azt mondja, Isten, eljje, aser eljje, vagyok, aki vagyok. Mondd meg neki, hogy a vagyok küldött téged. Szó szerint a fordításban. Ez a neve Isten vagyok. Mire utal ez? Arra utal, hogy Isten most nem egy név szintjén beszél, azt mondja, ennek a létezésnek a szintjén, amire csak annyit lehet mondani, hogy van, és nem nincs. Na, hogyha eljutottunk idáig, és ezt most elég gyorsan levezettük ezt a gondolatmenetet, akkor viszont kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy bizony ebből csak egy lehet. Miért? Most akkor kicsit másik gondolat. Miért mondjuk azt, hogy ebből csak egy lehet? Mert ha valami véges, akkor abból nyilván az helyet ad valami másnak. Annak, hogy abból legyen még egy. Ugye? Ennek a pohárnak azért véges, mert innentől idáig tart. Ugye? Mondjuk térben. Azt mondja, hogy lehetne egy másik pohár. Ami megint csak innentől idáig tart. De ha valami végtelen, akkor abból nem lehet kettő. Ha valami végtelen, akkor az azt jelenti, hogy ezt minden magában foglal. Akkor mitől lesz még egy? Ha lenne még egy, az azt jelenti, hogy ennek a végtelennek itt vége van, és itt kezdődik a következő. Akkor azt jelenti, hogy maga azt mondom, hogy valami végtelen, vagy inkább mondjuk azt, hogy minden magában foglaló, abszolút, akkor abból csak egy lehet. Mert ha azt mondom, hogy kettő van belőle, akkor itt valami nem stimmel. Vagy ez a kettő nem végtelen. Mert mitől lesz akkor kettő? Akkor az egyiknek itt van vége, és itt kezdődik a másik. Ha pedig mind a kettő végtelen, akkor az nem kettő. Ha mind a kettő végtelen, az mind a, akkor azok lefedik egymást, akkor az igazából egy. Mert nincs egy pont, amire azt mondom, hogy ez ettől ez, és ez attól az. Na minden mindent lefed, akkor azt jelenti, hogy az a kettő igazából nem kettő, hanem egy. Végtelenből nem lehet kettő, mert attól lesz valami kettő, hogy az egyik idáig tart, és onnan kezdődik a másik. Most itt, amikor azt mondom, hogy idáig tart, az nem is feltétlenül a térben, hanem szellemi szinten is. Az egyik fogalomkör mondjuk attól válik el a másiktól, hogy idáig tart. Minden gondolatnak is vannak végei, itt kezdődik és idáig tart. Nem lehet minden gondolatot mindenre kiterjeszteni például. És a végtelen Isten az magával foglalja, hogy ez egy. Mert ha nem lenne egy, akkor vagy nem lenne végtelen. Igen, akkor nem lenne végtelen. Igen?